Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát. Milyen idézetet hoztál, és melyik webáruházzal fogunk és az ő stílusával megismerkedni ma a társasjátékokkal?
Szia, Ági, üdvözlöm a hallgatókat. A mai napon Csernok Miklós pénzügyi szakembertől és bloggertől hoztam egy idézetet. Ugye már több hete a webshopok körül forog a témánk, és hát ennek köszönhetően inkább a vásárlással kapcsolatban hozom a különféle idézeteket, és megvalósítani ez az idézet ezeken nagyon-nagyon bejött. Nem tudom egyébként, hogy a Csernok úr milyen témában mozog, tehát az ő munkásságát nem nagyon ismerem, de maga az idézet az szerintem zseniális. Ostobaság bármit venni, ha nem engedheted meg magadnak. De csak egy fokkal bölcsebb megvenni valamit, csak azért, mert megengedheted magadnak.
Milyen egyetértek vele?
Én azt gondolom, hogy a hallgatók közül is nagyon sokan találkoztak már ezzel, hogy hát nem feltétlenül azt mondom, hogy egy lottónyertes, és aztán milyen pénzköltést látunk egy lottónyertestől, mert hát nem nagyon látunk lottónyerteseket, de én például a diáknőimnál is nagyon sokszor szoktam azt látni, hogy ugye megy a tipmix, meg az egyéb ilyen kis fogadások és egyebek, és amikor mondjuk egy 10-20 ezer forint bejön, akkor jönnek ezek a megtehetem körök, hogy akkor most mindent lehet, és nagyon sokszor látom azt, hogy egyáltalán nem az a gondolat, hogy hú, nekem most bejött, mit tudom én, 20 ezer forint, 50 ezer forint, éppen milyen tipmix jött be, és akkor azt mondjuk félreteszem, mert mondjuk majd egy jogosítványra, vagy valamire az jó lesz később, hanem ha most jött valami, akkor aztán azonnal, és hát ez valóban szerintem semmivel sem bölcsebb annál, mint amikor csak úgy költünk, hogy közben nincs is ráfedezetünk.
Igen, igen. Erre szokták mondani, hogy ebből szerzett jószág, ebből vészel.
Így van.
Bölcsebben költjük el azt, amit mondjuk kicsit több munkával szereztünk.
Így van, hát amikor már látjuk az értékét, és tudjuk azt, hogy milyen vér és verejték van mögötte. Igen. Akkor nézzük a mai webshopunkat. Ugye többször mondtam már ezt is, hogy a webshopoknál nincs semmilyen rangsor, tehát éppen csak ahogy jöttek, egy papírra fölírogattam, hogy milyen webshopok jutottak eszemben, és 6. helyre került, így jelen pillanatban ő lesz a témánk, ez a GameShelf, www.gameshelf.hu, ugye játékpolc az angolból talán így lehetne fordítani. Megint csak egy különleges webshopról beszélünk, ugye a múlt héten már említettem a kickstarterek.hu-nál, hogy ott Kánai Zoliék egy olyan webshopot csináltak, ami nagyon egyedi, mert szinte csak olyan játékokkal foglalkoznak, ami nem nagyon van máshol. A GameShelf is különleges sok szempontból, nagyon minimális náluk a magyar kiadású játék. Ők is igyekeznek fölhajtani olyan játékokat, amik viszonylag nehezebben beszerezhetők, és főleg külföldi kiadások. A webshopot Molnár Peti üzemelteti, hogyha valaki követi a társasjátékos internetes fórumokat és egyebeket, akkor a YouTube-ról Molnár Petit a Draft csatornáról lehetett ismerni. Pontosabban az ő két kezét ismerhettük nagyon sokáig, mert ő úgy készítette mindig a videókat, hogy láttuk a játékot, és láttuk azt, hogy ő ahhoz hozzányúl, de közben Petit nagyon-nagyon ritkán lehetett bárhol is látni a videókban, és néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, olyan 2 évvel ezelőtt nyitotta meg a webshopját. Hát az elején viszonylag pici webshopként, viszonylag kis kínálattal, ami aztán kezdte szépen kinőni magát, és van egy érdekes extra szolgáltatása a GameShelf-nek, ez pedig az, hogy nagyon sok angol nyelvű, vagy legalábbis külföldi kiadás, nem is feltétlenül angol nyelvű, de jellemzően az angol nyelvű játékokhoz próbálnak magyar nyelvű szabályt is adni, nagyon sokszor nyomdai minőségben. Tehát elkészül egy hobbi fordítás, és ezt a hobbi fordítást ők a játékaikhoz adják. Ebben nagyon különlegesek tudnak lenni, tehát tényleg azt mondom, hogy van jó néhány olyan játék, ahol máshol is beszerezhető magyar webshopban, de azzal, hogy ők adnak hozzá magyar szabályt is, ezzel egy picit talán vonzóbbak tudnak lenni a vásárlók számára, mint mondjuk az, ahol csak egyszer megkapom a játékot, aztán majd szerzek hozzá valahol egy szabályt, és hát ugye azért a magyar piacról pedig tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon nyelvérzékeny. Nagyon érdekes volt, egy pár évvel ezelőtt került át a Game Clubhoz, ugye róluk már sokszor beszéltünk, az egyik legnagyobb magyar kiadó, hozzájuk került Heim Hunor, őt nagyon sokáig onnan ismerhettük, hogy egy romániai társasjátékos YouTube csatornát üzemeltetett magyar nyelven, és utána ő átkerült Magyarországra, a Game Clubhoz bekerült, és gyakorlatilag most ő a Game Clubnál az egyik legfontosabb döntő emberek egyike, aki a különféle kiadásokról dönt. És Hunor írta egyszer azt, hogy neki nagyon furcsa volt az, amikor átkerült a magyarországi oldalra társasjátékok szempontjából, mert kint Romániában szinte semmi nem jelenik meg román nyelven. Tehát szinte minden angolul, a tévében a filmek nagy része angolul megy felirattal, tehát az, ami nálunk van, hogy a moziban egy feliratos filmen tized annyi néző van, sokszor huszad annyi vagy harmincad annyi, ugyanígy a társasjátékokból is nagyon sokszor sokkal nehezebb eladni azt, amihez nincs magyar szabály. Valahogy a magyar ember...
Megszoktuk, és el vagyunk kényelmesedve. Ezt a szinkronizálás kapcsán már hallottam egyébként.
Igen, igen, a filmek szinkronizálás.
Tehát, hogy ez jellegzetes magyar találmány mondhatni, hogy szinte mindent szinkronizáltak, és most is igényeljük, pedig azért most már nagyon sokan, nagyon sok jó angol nyelvvizsgával rendelkeznek, már a középkorosztály is.
Így van.
Ennek ellenére ezt viszont a társasjátékokról nem hallottam, ez érdekes.
Igen, és a társasjátékoknál is ez van. Tehát azt mondom, hogy a, hát nem is tudom, hogy mondjam, tehát ez a gamerebb kategóriájú játékosok, akik ugye egy kicsit komolyabban veszik a játékot. Tehát azt mondom, hogy most már nekem is viszonylag kevésbé szokott az jelentőséggel bírni, hogy most angol vagy magyar kiadásról beszélünk. Mondjuk ez jellemző nálam azért a felső családi kategória, illetve az alsó gamer kategóriát használjuk főleg mi. Tehát azért a nagyon-nagyon nyelvfüggő játékokat azt mi is inkább magyarul szoktuk használni. Tehát azért az mégiscsak kényelmesebb, amikor tényleg értem is pontosan, hogy mi van, és nem csak többé-kevésbé sejtem, és mondjuk minden negyedik szónál szótárazzak. De mondjuk egy családi játéknál nagyon sokszor tényleg arról van szó, hogy a családok, tehát mondjuk egy apuka, anyuka bemegy, hogy a gyereknek venné, akkor az egy nagyon-nagyon döntő fontosságú dolog, hogy van-e hozzá magyar nyelvű szabály, még ha nem is magyar kiadású a játék. Hát illetve van nagyon sok olyan játék, ami ugye van, mit tudom, egy 8-10 kártya, ami csak egy feladatot ír le, és egyébként semmi más nyelvfüggő dolog nincs benne, de nagyon fontos lehet sok családnál az is, hogy ez a 8-10 kártya az ne angolul legyen, hogy a gyerek is értse, hogy mi van, mert mondjuk kézbe kapjuk azt a feladatkártyát, és titkosan kell kezelni a játék végéig, akkor ilyenkor nagyon fontos tud lenni az, hogy magyar nyelven kapjuk a kezünkbe, és a GameShelf-nél Petiék ezt igyekeznek elhozni a vásárlóknak. Azt nem mondom, hogy ez mindenhol pozitív fogadtatást talál, ugye az elmúlt évtizedekben főleg az volt megszokva, hogyha elkészül egy hobbi fordítás, akkor az fölkerül mondjuk a Board Game Geek-re, vagy valamelyik magyar oldalra, és onnantól ez az mindenkinek elérhető. És egy picit nehezen veszi be a közösség azt a fajta hozzáállást, hogy itt bizony Petiéknél nagyon sokszor egy szabály csak akkor lehet megszerezni, ha megveszem hozzá a játékot is. És ugye azért az egy elég kellemetlen dolog tud lenni, amikor mondjuk megvan a játék, van hozzá magyar szabály, de a magyar szabály csak akkor kapom meg, hogyha veszek hozzá még egy játékot, és ebből azért szoktak lenni parázsviták a különböző fórumokon. Petiék ezt a döntést hozták, hogy ők ebben az üzleti modellben gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy az idő el fogja dönteni, hogy melyik volt a jó irány. Én mind a kettőben látom a rációt, és nem feltétlenül akarom mondani egyikre sem azt, hogy jó vagy rossz.
Így van, el fogja dönteni az idő. Na, GameShelf, a weboldalt, amiről beszélgettünk, maradjanak velünk, most jönnek a társasjátékok.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai társasjáték ajánló rovatunkat Péli Csabával. Szóval jöjjenek a játékok, Csaba.
No, a 36. négyes fogatunkban, ugye már az S betűnél tartottunk az utolsó játéknál, és ezt az S betűs vonatot folytatnánk. Első játékunk egy épp nemrég érkezett játékunk lesz, ez a Szálem 1692. Hát gondolom, hogy Szálemből, meg ebből a korszakból azért úgy a legtöbben sejthetik, hogy miről is lehet itt szó, bizony a szálemi boszorkányperek lesznek a játékunk középpontjában. Egy sorozat része a Szálem 1692, Travis Hancock, a szerző, Dark Cities című sorozatának az egyik része a Szálem 1692, többek között a Hollywood 1947 vagy a Tortuga 1667 is ebben a sorozatban található, és még kettő, a Bristol, illetve a Deadwood, és így jelen pillanatban 5 játékból áll ez a sorozat. Ebből a Szálem a mai témánk. Mindegyik játékra igaz az, hogy mindegyik egy dedukciós játék. Tehát a játéknak az lesz a lényege, hogy kapunk egy szerepet, ennek a szerepnek megfelelően kell játszanunk, és igyekszünk a szerepünknek megfelelően a többi játékost, aki hozzánk tartozik, segíteni, akik az ellenségeink, azokat akadályozni, és végül így megnyerni a játékot. A Szálem 1692-ben a csapat egyik része a boszorkány üldözők lesznek, és lesz a csapatban néhány boszorkány.
De tudják a csapattagok, hogy ki kicsoda?
A boszorkányok tudnak egymásról.
Igen.
az üldözők nem tudják, hogy ki az üldöző és ki a boszorkány, tehát csak a boszorkányok Igen. tudnak egymásról, az üldözők nem tudják, hogy ki kivel van. Hát ugye nekik kellene megakadályozni a boszorkányokat, de ez gyakorlatilag a klasszikus vérfarkasos vagy gyilkosos történet újragondolása, amiben Travis Hancock zseni volt, én úgy gondolom, hogy nagyon klasszul eltalálta azokat az időszakokat és azokat a témákat, amiket nagyon jól rá lehet húzni ezekre a dedukciós játékokra. Ugye a Salemben a boszorkányperek idejében vagyunk, de például a jelenlegi nagyon nagy kedvencem a Hollywood 1947, ahol a II. Világháború után a patrióták és a kommunisták próbálják a befolyásukat érvényre juttatni a filmek készítésénél, és itt is csak a kommunisták tudják egymásról, hogy ki a kommunista, de közben a patrióták próbálják őket valahogy kigolyózni a filmekből, beszélgetni kell, ha olyan van, akkor hazudni kell. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon klassz játék, miközben egy icipici kis dobozról beszélünk, mindegyik gyönyörű, szép, úgy néz ki, mint egy-egy könyv. Az egyik kedvencem a Bristol 1350, ami a bristoli pestis járvány idején játszódó játék, és ennek a könyve, tehát maga a doboz borítója úgy van elkészítve, mintha ez tényleg egy 1350-ben készült könyv lenne, kicsit már ilyen penészesnek tűnő fekete borítóval, elképesztő, ahogy már ott a polcon állnak, ezek már úgy kívánkoznak le, és belül is gyönyörű szép mindegyik játék. És mondom, a Salemben itt a boszorkányperek idején játszódik, és a boszorkányok igyekeznek megúszni a mágiára kerülést, míg a boszorkány üldözők próbálják őket mágiára juttatni.
Volt szerencsém megnézni, telefonon megmutattad ezt a társasjáték sorozatot, hát bűvöletesen gyönyörű valóban.
Igen, hát erre mondtam azt, hogy nem volt olcsó, de már akkor megérte volna, ha csak dísznek tenném a polcra, de maguk a játékok is szerintem nagyon-nagyon klasszak. Második játékunk John Borer, aki a Gőzkora vagy a Paris Connection című játékokról lehet ismerős egyeseknek, hogyha kicsit jobban benne vannak a társasjátékok világában. Az ő játéka volt néhány évvel ezelőtt a Samarkand. Egy nagyon-nagyon érdekes játék, miközben egy egyszerű euróról beszélünk, tehát egy szűz térkép, egy sivatagos terepen vagyunk Samarkand környékén, tevéket fogunk lerakni, területeket foglalunk, és ami nekem ebben nagyon-nagyon tetszett, hogy mindenki egy feltörekvő kereskedő, és hát ott az arab világban igyekszünk minél jobban beházasodni különböző családokba tevékkel, mert utána azoknak a családoknak a tevéit is használhatjuk. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész felütés, és hát ugye nekünk itt európaiaknak kevésbé megszokott az, hogy itt a Samarkandban bizony nem csak egy családba fogunk beházasodni, hanem többe is. Tehát ugye az arab világban ez azért megszokott, hogy annyi feleségünk lehet, amennyit el tudunk tartani, és ezt a játék is nagyon szépen hozza, hogy hát amíg tudunk terjeszkedni, és vannak tevéink, addig...
Házasodhatunk is.
Így van, hát illetve legyen még pénzünk is, hogy azért ki is tudjuk fizetni a különféle dolgokat, de nagyon-nagyon jó pofa, pici kis tevéket pakolunk, mindenkinek saját színű tevéi vannak, különféle dolgokat gyűjtögetünk a térképen. Egy egyszerű, de nagyszerű játék, és én azt gondolom, hogy méltatlanul ismeretlen nagyon sokaknál. Valószínű, hogy ez is annak köszönhető, hogy amikor ő kijött, akkor sok olyan játék volt
sok
a piacon.
Híres.
Megint csak a már korábban említett ilyen mellékvágányra került ez a játék is, mert én azt gondolom, hogy egyébként sokkal több figyelmet érdemelt volna, mint amennyit kapott. Harmadik játékunk viszont elég sok figyelmet kapott, nagyon-nagyon sokan szeretik és ismerik. Az egyik szerzője Christian Amundsen Özdeby, őt a nemrég megjelent Ébredés című játékról, vagy az én egyik nagy-nagy kedvencemről, az Automániáról lehet ismerni. A másik szerző pedig Eilif Svensson, aki a Capital Lux vagy a Bad Company című játékok készítésében is ott volt, és ők ketten összeálltak, és készítettek egy olyan játékot, aminek a címét, ha megemlítem, akkor én azt gondolom, hogy a hallgatók 99%-a azonnal sejti, hogy mi lehet a téma. A játék címe az, hogy Santa Maria. Konkvisztádorokként érkezünk az új világba, és igyekszünk hát minél többet mindenből.
Mint ahogy tették annó.
Így van. Tehát igyekszünk rengeteg fát, aranyat, drágaköveket és minden egyebet gyűjteni, hogy jobbak legyünk, mint a többi konkvisztádor, a többi játékos. Mindezt kockákkal, méghozzá úgy, hogy van egy közös kockakészlet, amiből bármikor elvehetek kockát, de maximum egy körben háromat vehetek el a közös kockák közül, és vannak saját kockáink, amit viszont csak én használhatok, és ennek a kettőnek a kombinációját kell jól ütemezni. kereskedünk, közben különféle megbízásokat kapunk az egyháztól, szerzetesektől kaphatunk plusz segítséget, tehát nagyon-nagyon sokrétű és szerteágazó a játék. A múltkor, amikor leültünk ezzel a társasjáték klubban játszani, akkor hát maga a szabály elmondása az egy olyan 20 perc volt körülbelül. Tehát nem rövid a szabály, nagyon-nagyon sok minden van benne. Ennek ellenére maga a játék úgy össze van rakva az egész, és annyira logikus, hogy az elején ott ültek a srácok, és vakaróztak, hogy hú, hát ez így bonyolultnak tűnik, meg jó, próbáljuk ki, majd meglátjuk, mi lesz. És amikor elkezdtek játszani, akkor rájöttek arra, hogy jó, rengeteg szabály van, viszont annyira logikusan vannak egymásra pakolva a dolgok, hogy szinte pofon egyszerű az egész, és teljesen egyszerűen lehet az egészet alakítani, és pillanatok alatt megértették, és onnantól kezdve viszont egy nagyon-nagyon jót játszottak vele, úgyhogy a Santa Mariát is nagyon bátran merem bárkinek ajánlani. És mai utolsó játékunk szintén egy az új világba mutató játék lesz, ez pedig a Santiago de Cuba, ahol Mihály Rínik, aki a Merlin és a Kuba című játékokat is készítette, a Santiago de Cubában kicsit leegyszerűsítette a Kuba nevű játékát, az egy kicsit összetettebb stratégiai játék volt. Itt egy viszonylag egyszerű játékmenet van, körbejárunk Santiago-ban, meg tudunk látogatni különféle embereket, Rózát, a kurtizánt, és mit tudom én, Hozét, a csapost, tehát nagyon-nagyon sok helyre el tudunk menni, mindenféle dolgokat gyűjtögetünk, és a végén oda fog valaki érni a taxival a hajóhoz, tehát egy taxit viszünk mindig körbe, és mindig ugyanazzal az egy taxival lép mindenki, tehát azt is nagyon szépen ki kell számolgatni, hogy mikor fogok én jönni, és hova fognak a többiek lépni előttem, és amikor elérjük a hajót, akkor lehet bepakolni a hajóra bizonyos árukat, de az áruknak az árát is folyamatosan alakítjuk, tehát egy nagyon-nagyon érdekes mechanizmus van, hogy lehet, hogy ha nekem például nincs árum, és a többieknek van, akkor lehet, hogy nekem az az érdekem, hogy inkább roncsam az áruk árát, hogy amikor a többiek oda kerülnek, és a sok árut megpróbálják bepakolni a hajóra, akkor minél kevesebbet kapjanak érte. Ha pedig nekem van valamilyen árum, akkor meg igyekszem annak fölverni az árát. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes kis ilyen libikókázós hintát ad a játékba. Ez mellett egy szép, egyszerű, itt is, ha jól emlékszem, 4 oldal az egész szabály, tehát tényleg egy nagyon egyszerű játék, nagyon gyorsan meg lehet érteni a szabályokat, és egy nagyon klassz taktikai játék.
Köszönjük ismét a négyest, és ne feledjék hallgatóink, hogy mindezt kipróbálhatják a Városi Könyvtárban péntek délutánonként 2-től 6-ig. A Tibor nevű társasjáték klub tagjaival találkozhatnak, és próbálhatják a játékokat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.